Három nemmel kezdem előadásomat. Először nem magamról szólok most. Én is a misztika útját járom a magam módján, de most nem erről akarok beszélni, hanem amennyire csak lehetséges, tárgyilagos teológiai tudományt akarok elmondani most a testvéreimnek. A második az, hogy nem adok tanácsot senkinek, hogy erre az útra lépjen, ez járható út, ez jó út. Mindenkinek magának kell megtalálni az útat. A misztikának egyik jellegzetessége az individualizmus, mindenki egyedi eset, saját magának kell kitaposnia a maga útját, tehát nem kap receptet most ebben az előadásban. És a harmadik ennek megfelelően az, hogy nem építek fel egy rendszert, hogy amisztikus dogmatika vagy amisztikus hittan ezt meg ezt tanítja. Épületet, misztikáról szóló épületet nem kap senki, építő köveket viszont szeretnék osztogatni a testvéreimnek, hogy ezekből az építő kövekből azután tudjanak könnyebben építkezni. Ez a szó, hogy misztika, gyűjtő fogalom, mérhetetlen gazdagság van benne. Lehet széltiben, mélységében felsorolni a misztika változatai, természetesen nem vállalkozom erre, csak jelzem azt, hogy van már az ősi kínai Tao bölcsességnek is misztikája, van misztikája Indiának, ez a legdivatosabb, ami most ide áramlik Európába, buddhizmus és egyéb az ázsiai kontinensen elterjedt misztikáknak a gazdag változata. Van görög misztika, a misztika fejedelme Platón, magyarok Plátónak is szokták mondani, szerintem a világ legnagyobb misztikusai közé tartozik Pláton, filozófusnak szokták nevezni, pedig a misztika felől lehet Plátónak a filozófiát is megérteni. Tehát van görög misztika, van zsidó misztika, van őskeresztjén misztika, azután kialakult külön a római katolikus misztika, kialakult a protestáns misztika, van mohamedán misztika, a mohamedán misztikának vértanúja, az a bizonyos szufi, akiről nevezik a szufista mohamedán missziót, a mohamedán fundamentalisták halálra ítélték a misztikus gondolataiért. Hát ezek csak jelzések, hogy mérhetetlen gazdagságról van szó, kontinenseken át és évezredeken át. Volt, van misztika, ezekről természetesen nem szólhatok, én korlátozom a mondani valómat, és a keresztény misztikáról fogok szólni. Megmaradok a kereszténység körén belül. Ízelítőül olvasok néhány igét, hogy egy kicsit a bibliai keresztény misszió, misztika világába hangolódjunk. Egyik leghatalmasabb misztikus ige, Jézusnak a szava. Magasztallak, atyám, menj és föld, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és fölfedted a gyermekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Ez az egy ige már megmagyarázza, hogy miért mérgesek a dogmatikusok a misztikusokra. Mert mérgesek. Általában elutasítják a hittudósok, tudósok a misztikát, és itt van a magyarázata. Mert Isten elrejtette előlük, ők a bölcsek és értelmesek, elrejtette előlük, és a gyermekeknek pedig kijelentette, ez egy dühítő dolog. Tanulom a teológiát, doktorálok, diszdoktor vagyok, világhírű professzor vagyok, és el van rejtve előlem a lényeg. És van a Mari néni a fejkendővel, és érti a dolgot. Lehet ezt elviselni dühösség nélkül? itt maga ez az ige már megmagyaráz minden szinte, hogy miért mérgesek a dogmatikusok, a hittudósok a misztikára, mert Isten elrejtette előlük. És ha még többet tanulnak, akkor se fogják megkapni. Nem ez a megértés az életnek az útja, hogy még többet, valami egészen másról van szó, és ezt a mást Jézus így mondja, hogy a kicsi gyermeknek, ezek lelkületi ügyek, a tudós lelkület minél tudósabb és minél inkább büszke, gőgös a maga tudomány, annál kilátástalanabb a dolog. És aki kicsi, aki tud még kisebb lenni, annak kijelent Isten. Itt már meg is értjük a misztikának a lényegét, hogy tudnék, hogy lehetne olyan kicsivé lenni, hogy méltasson az Isten arra, hogy kijelentse az ő titkait. Nagyon nehéz kicsinek lenni, olyan kicsinek lenni, hogy méltóvá legyek Isten kijelentésére. Ez tehát a nagy bevezető ige a misszió tudományába, a misztika tudományába. A másik Pál apostolnak a könyörtelen igéje a II. Korintusi levél 3. fejezetében azt mondja, a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Itt is a misztikáról van szó. A betű megint csak gyűjtőfogalom, jelenti mindazt, amit az emberi képesség produkálni tud. Tudomány, teológia, biblia, egyház, institúció, dogmatika, ez mind-mind a betű. És amikor Pál azt mondja, hogy a betű megöl, akkor nem az ateista betűre gondol, hanem a Mózes betűjére, meg a akkor még nem volt más, az Ószövetség volt, az Ószövetség betűjére utal, és azt mondja, hogy a betű megöl. És van egy másik principium, ami megelevenít. Hát megint csak érthető a betű embereinek a dühössége. Ez megint ítélet a betű emberei fölött. Mert mire képes egy egyház, egy tudós, egy liturgia, egy tanítás, katekizmus betűket ad, magas szintű, és nem téves betűket, nehogy azt gondolja valaki, nem erről van szó, hogy tévedés vagy nem tévedés, igaz betűket ad, de ezek az igaz betűk is meg tudnak ölni, a lélek az, aki megelevenít. A harmadik ige megint csak még az ízelítő világából, Pál apostolnak a II. Korintusi leveléből egy személyes élmény, hogy milyen az, amikor valaki a misztika világába kerül. 2. Korintus 12. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Egy csomó igazság a misztika világából. Elragadtatott. Nem felkúszott oda, ragadtatott valami emberen túli erő vitte a harmadik égig. Ez azt jelenti, hogy a szellemi világnak dimenziói vannak. Nem úgy van a dolog, hogy van anyag és van szellem és kész. Ahogy az anyagi világnak vannak rendszerei, a szellemi világnak is vannak rendszerei, és Pál azt mondja, hogy engem a harmadik világig, a paradicsomig, harmadik dimenzióig ragadott el az Isten, és ott olyasmit éltem át, amit nem lehet és nem is szabad elmondani. Kimondhatatlan beszédeket hallottam, amelyeket nem szabad embernek elmondania. A misztika világában nincs a missziónak az agressziója. Az egészen más világ a missziónak az agresszív tevékenysége. A misztika a passzivitásnak, inkább a csöndnek, a töltekezésnek, a titoknak a világa, és ez mutatja, hogy Pál apostol is ismerős volt a misztikával. Olvastam bőven teológiai kritikákat, amelyek azt mondják, hogy a kereszténységben nincs misztika, nem is volt, ne is legyen. Ha netán voltak ilyenféle dolgok, azt lezárta az Isten, amikor a Bibliát lezárták. Onnan kezdve tessék csak a betűnél megmaradni. Papok mondják a betűt, és azt el kell fogadni, és akkor üdvözül az ember. Én pedig azt vallom, hogy az Isten nem kötözte meg a saját kezét, és adja továbbra is a misztikus átéléseket. Még egy igét olvasok a Kolossébeliekhez írott levélből, a második fejezetnek a 17. versét, 16-17. Senki el ne ítéljen titeket ételért, italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Na ez már beljebb vezet minket a misztika tudományába. Van tehát a valóság, és van az árnyék. És azt mondja Pál, hogy itt ne kötözködjetek az árnyékok világába, enni, nem enni, böjtölni, nem böjtölni, ünnepelni, nem ünnepelni. Ezek mind-mind az árnyékok, ezek a vetületei a valóságnak. A valóság a Krisztus. És még olvashatnék számtalan sok igét, a János evangélium a szinte egészében egy misztikus írat. A zsidókhoz írt levél sokat beszél arról, hogy a mennyei valóság és annak az árnyékszerű vetülete ebben a földi világban. És most meggyújtom itt ezt a fényt, és elkezdek vetíteni. Vetítem a legnagyobb misztikusnak és filozófusnak, Plátonnak a gondolatát. Bizonyára a testvéreim jelentős része hallott az ő leghíresebb képéről, misztikus gondolatáról, a barlang hasonlatról. Az első kép, amit szeretnék bemutatni a testvéreimnek, ez a barlang kép. Plátó szerint ez az embernek az állapota. Egy barlangban van, meg van bilincselve az ember, úgyhogy a tekintetével csak erre a barlangnak a falára tud tekinteni, holott a dolgok itt történnek valahol másutt, és ezeknek a vetülete, tehát a valóság itt van, itt történnek az események, és a valóság az eseményeknek a fényét rávetíti erre a falra. Az emberek itt megkötözve, meggyilincselve ülnek, úgyhogy nem tudnak visszafordulni, hanem tekintetükkel csak erre a falra nézhetnek, mert ezen a falon látják a dolgokat. Tehát amint hallottuk az igéből is, hogy ne legyen ez a végső kutatás a számotokra, hogy itt mi van, mert ez csak a vetülete, árnyéka az igazságnak. Most példákat kellene mondani. Mondok az egyik példát, hogy van olyan, hogy üdvtörténelem. Az üdvtörténelem valahol a szellemi világban zajlik. Ennek az üdvtörténelemnek a vetülete a világtörténelem. Mi látjuk a világtörténelem eseményeit, és azt hiszük sokszor, hogy ez a végső valóság, holott a világtörténelem a mögöttesnek, az üdvtörténelemnek a kivetülése a földi világra. Itt van a végső valóság, az Isten szeretete, Isten valóságának az a végső gazdagsága kivetült, és itt megjelent a názáreti Jézus. Jézus az Isten szeretetének a vetülete, az ige testélet, az Isten szeretet igéje megjelent a történelemnek egy pontján, egy időben. Na most, ha valaki ezt a szituációt átéli, akkor eljut arra, hogy tudom, hogy nem tudom a végső igazságot. Ezeket tudom, ami a szemem előtt lejátszódik, de megsejtettem azt, hogy ez nem végső valóság. Előbb beszéltem ilyenről, hogy világtörténelem, üdvtörténelem, de lehetne beszélni a személyes történelmünkről is. Például személyes tragédiákra gondolok, amikor készültem erre, összeszámoltam, hogy nem is olyan régen, ha úgy az időt nézem, legalább 10 olyan tragikus halál esetben volt lelki szolgálatom, amikor teljesen érthetetlen, igazságtalan, fölháborító, és itt tovább volt az, ami itt lejátszódott. Mert itt lejátszódott az, hogy a villamos elé szaladt, elgázolt, a autó összeütközött, a mélységbe zuhant valaki, egy fiatal élet. Ezen a területen iszonyatos dolgok játszódtak le, és ha valaki nem képes másra, csak hogy ezt nézi oda-vissza, és ezen töprengés kínlódik, akkor még a megismerésnek a küszöbén van. Tehát el kell oda jutni, hogy tudom azt, hogy nem tudom a teljes igazságot, és ezért szükségem van arra, hogy valami módon innen eljussak az igazi valósághoz. Ehhez természetesen azt kell, hogy ebből a megbilincselt állapotunkból föloldódjunk, felszabaduljunk. Minden misztikus beavatásnak, ha valakit beavatnak, mint ahogy a keresztelkedés, az első keresztjének korában egy beavatás volt, a keresztény misztériumban beavatták az embereket, minden beavatásnak a feltétele a felszabadulás volt. Ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek, mondja a görög szöveg, ontósz, ontológiailag. Tehát azt kell, hogy felszabaduljon az ember, és akkor lehetővé válik majd. Azonban közben egy másik képet mutatok, amelyiknek egy bizonyos töblete van ezzel szemben. Ezt a szót még érdemes megtalálni, hogy docta ignorancia. Ez latin kifejezés, minden, amit majd itt használok, ez latin általában, mert a közös keresztény örökséget szólaltatom meg. Ezek mind a keresztény misztikának a szakkifejezései. Tehát ez is, hogy docta ignorancia. Az ignorancia azt jelenti, hogy tudatlanság. A docta azt jelenti, hogy tanult tudatlanság. Tanult tudatlanság. Megtanultam azt, hogy tudatlan vagyok. Ez az előfeltétele annak, hogy aztán igazán eljussak bizonyos tudásra. Tehát docta ignorancia, ez az alapállás, és erre kell eljutni minden embernek, hogy tudom azt, még egyszer mondom, tudom azt, hogy nem tudok. Most már többre jutottam, mert eddig azt hittem, hogy tudok. Most eljutottam arra a mélységre, hogy tudom azt, hogy nem tudok. Ami tudományom van, ezen a területen, a falon, ami itt lejátszódik, az nem a valóság. Docta ignorancia, tudom azt, hogy nem igazi tudomány az, amit tudok. Következik a második rajz. Igazából ugyanaz a barlang jelenet. Egy új mozzanat itt, ez a piros valami, ez jelképezi a rációt, az észt, az emberi képességet. Tehát van egy spontán, egy naív rácsodálkozás a valóságra, egy naív életfilozófia, ami nem vezet el a tudáshoz, de az emberben lassan kifejlődött egy képesség, a rációnak a lehetősége, és hogyha a ráció a maga fényét rávetíti erre a falra, akkor többre jutok, mint a spontán eszmélődéssel. Ez a ráció az egyik legnagyobb ajándék az emberi életben, és a legnagyobb nyomorúság lehet. A legnagyobb ajándék, mert a naív eszmélődésből, a spontán álomszerű létezésből egy racionális létezésbe segít. Ilyen szempontból hatalmas ajándék a ráció és ennek a megvilágító szolgálata, de ugyanakkor hallatlan akadály lehet az élet teljes kibontakozásában a ráció. A század elején még megbotránkoztak volna, ha ilyesmit mondok, de ma már levizsgázott a ráció, és a ráció gyümölcse, a tudomány, a technika annyira levizsgázott, hogy ma már inkább félnek az emberek a rációtól, semmint istenítenék. De minden esetre még a rációval valamit kell cselekednünk, mert jelenleg szolgálatot végez egyfelől, mert tisztában látunk, másfelől akadályoz, ezt így mondottam, így írtam föl, hogy a betű arroganciája. A betű arroganciája. Mivel van tudományunk, azt mondjuk, hogy most már látjuk azt, hogy nem egészen úgy van, ahogy gondoltuk, de a tudomány elsegített. Gondoljunk például az orvostudományra, de csak úgy például. Van egy spontán érzésünk, beteg vagyok, ezért vagyok beteg, azért vagyok beteg, teljesen árnyékszerű, ködös ismeret. Jön az orvostudomány, és azt állítja, hogy ő tudja. Ő tudja, hogy mi az oka az én gyomorfekélyemnek, miért fáj a fejem, és végig-végig ő tudja. És ez a betű a tudás arroganciája, és ezt a teológiától kezdve, akár meddig a művészetekig végig lehet vezetni, hogy ez, amilyen ajándék, annyira akadálya lehet az ember élet fejlődésének. Volt a 15. században egy nagy misztikus, igazából jogász volt, úgy hívták Nikolaus Kuzánus, a 15. század elején élt, misztikus volt a tudományában. Ő hozott egy bizonyos megkülönböztetést az igazságok rendjében. Ő azt állította, nem úgy van, hogy ez igaz, az nem igaz, hanem az igazságoknak is van mélysége, dimenzionális gazdagsága, és ő hozta ezt a három latin szót megint csak az igazságra nézve, hogy van olyan, hogy verisimile, aztán van olyan, hogy verum, és van olyan, hogy veritas. Ez mind az igazságnak a mélységi és pontossági, vagy dimenzionális gazdagsága. Az, hogy verisimile, németül úgy lehetne mondani, hogy wahrscheinlich, valószínű, verisimile. Vannak tételek, amelyek verisimile. Elképzelhető, hogy igazak, nincs bizonyítva, verisimile. Ha a ráció maximálisan végzi a maga munkáját, akkor el lehet jutni oda, hogy verum. A verum pedig jelenti már az igazságot, de még nem a végső igazságot. Kuzánus szerint a végső igazság a veritas. Tehát ha csak spontánul nézem, akkor verisimile valószínűségekhez jutok. Ha maximálisan megerőltetem az eszemet, akkor eljutok a verumhoz, amit valóban az igazság, csak nem a többdimenzionális igazság, nem a dinamikus igazság, nem az éltető igazság. A veritas az majd valahonnan innen fog jönni. És egyáltalán, amikor igazságról beszélünk, akkor most csak úgy szinte közbevetőleg mondom, hogy föl kell mérnünk azt, hogy ami közegünk döntő módon meghatározza az igazság megismerésünket. Most csak két nagy világot állítok egymással szembe. A keleti világot, hindu és tovább a Ázsiának a nagy részére gondolok, a keleti világot együttesen az jellemzi, hogy az anyagot káprázatnak véli, a szellem világát pedig érvényes végső valóságnak. A keleti világra ez jellemző. A szellem valóság, az anyag káprázat. A nyugati világ, amiben mi élünk, pontosan a fordítottját vallja, az anyag a valóság, és a szellem a káprázat. És mi nyugatiak vagyunk, és nehezen tudunk kilépni ebből, természetesen az igazság, hogy mind a kettő valóság, és mind a kettő tud káprázattá lenni. Hát éppen ez a misztikának a lehetősége, hogy túl segít azon a közegen, amelyikben felnőttem, minket, európaiakat, túl segít az anyag káprázatán, amazokat pedig, ha igazán érvényes misztikát gyakorolnak, akkor túl segíti az anyag megvetésén, és az anyag és a szellem dialektikáját érvényesíti. Következő kép megint csak az alapállás, a plátói barlang modell. Itt azonban megjelenik egy új vonal, amelyik áttöri az érzéki történéseket, és mögéjük hatolva részint visszafordul és értelmezi a történéseket, részint fölfele fordul és a mennyei világgal keresi a kapcsolatot. Ez a misztikának az útja. Előfeltétel itt tehát az, amit mondottam, hogy felszabaduljon az ember, és megtanuljon hátrafordulni. 180 fokos fordulatra jusson el, és elinduljon. Na most itt az a döntő dolog, hogy részint emberi lépéseket kell tenni, azonban ezek az emberi lépések inkább egy olyan furcsa valamik, amik a misztikának a legparadoxabb dolgai, hogy azt teszem, hogy nem teszek semmit, eljutok oda, hogy nem teszem. Egyébként itt nagyon érdekes érintkezés van a Tao, a kínaiaknak a misztikájával. A Tao egész misztikája összefoglalható ebbe a két szóba, így mondják ők, hogy Wu Wei. A Wu Wei az azt jelenti magyarul, hogy nem tenni. A Tao misztikája szerint az élet elmélyülése az a tudomány, hogy eljutok oda, hogy nem teszem. A nem tevés által jutok az életnek a nagyobb teljességére. Na, mi azonban azt valljuk, hogy tényleg kell ez, amit mondom, hogy csupa paradoxonokba beszélünk, kell beszélni, nem lehet másként kifejezni. Mondom most, hogy az alapvető paradoxon, mindjárt csak úgy közbeszúrom, az alapvető paradoxon itt az, hogy egy magasabb rendű dimenzióba kerülünk, és amit ott átélünk, azt egy alacsonyabb dimenziónak a szó kincsével kell elmondani. Ez a misztikának az alapvető lehetetlenülése. Olyan világba kerülök, amire nem érvényesek az itteni szavak. Ahogy hallottuk Pálnak a vallomását, a harmadik égig elragadtatott, és ott olyasmit látott, hallott, amit nem lehet elmondani, és nem is szabad, ez egy külön fejezetet érdemelnek, miért nem szabad elmondani. Azért nem szabad elmondani, mert ha én azt a magasabb rendű élményt leredukálom a e-világi nyelvtannak a szavaira, mondataira, akkor a másik halván az én beszámolómat azt hiszi, hogy ő is részese már annak, aminek én részese voltam. Tehát csalók a dolog, a beszéd arról, amit a magasabb dimenzióban éltem át, mert a másikban azt a tévhitet kelt, hogy ja, erről van szó, hát persze, akkor én is értem a dolgot. Pedig nem érti, mert alkalmatlanok a szavak fölötti valóságnak a jellemzésére. Tehát ezért a misztika tele van ilyen kifejezésekkel, hogy aktív passzivitás, tehát itt meg kell tanulnom elengedni magamat azért, hogy aztán megragadjon egy erő, és onnan kezdve vitessem. Érdemes mégis még egy igét olvasni, kikeresem az 1 Korintus 12-ből ezt az igét. 1 Korintus 12-ben ezt mondja Pál a korintusiaknak: tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja Jézust, mondja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Itt most erre figyeljünk föl, hogy ellenállhatatlanul vitt és sodort titeket valami a bálványokhoz. Na, erről külön kellene sokat szólni, hogy ellenállhatatlan erő. És itt ez a különös, hogy ez az ellenállhatatlan erő a démoni világhoz, a bálványokhoz sodorja, a mai napig is viszi az embereket. Ennek az ellen ereje a Szentlélek erő, és itt van egy óriási különbség a démoni erő és a Szentlélek erő között, hogy valóban a démoni erő ellenállhatatlan erővel viszi az embert a bálványai felé. A mai modern bálványokra gondoljunk nyugodtan, ellenállhatatlan. Hát ez, hogy az autó micsoda bálvány, hát ki tud ennek ellenállni? Ellenállhatatlan erővel sorolja a gyerekeinket. Egy 2 éves gyerek már autóval játszik, és onnan kezdve az életének a nagy bálványa, hogy azt elérje. Ellenállhatatlan ereje van ennek a tisztátalan szellemi hatalomnak. Ezzel szembe, ez az, amit nagyon hangsúlyozni kell, a Szentléleknek lehet ellenállni. Igazából aránytalan a küzdelem. Az egyik oldalon van egy ellenállhatatlan erő, a másik oldalon jelentkezik egy csöndes, halk, szelid erő, aminek lehet ellenállni, akit lehet megszomorítani, lehet megoltani. Ez az emberi történelemnek a küzdelme, hogy az emberiséget egyfelől sodorja ellenállhatatlanul egy erő, és megjelent egy másik erő, aki halkan, szeliden, csöndesen szólongatja, hívja az embert, és ami reménységünk szerint mégis ez fog végül győzni. Na tehát itt úgy kell ezt a vonalat tekinteni, hogy az első lépésekben én teszem, amit teszek, vagyis én gyakorlom ezt, most megint latin szavakat mondok, a középkori keresztény misztikának a szavait mondom. Ilyenről beszéltek, hogy silencium mysticum, misztikus csönd. Meg kell tanulni a silencium mysticumot. Egy másik kifejezés, sancta indifferencia, ismerjük magyarul, szent közönyösség. Nem hatnak rám a dolgok. El kell oda jutni, hogy ne hassanak rám döntő módon a dolgok. Sancta indifferencia. És egy egész fantasztikus kifejezésig elmentek a középkori misztikusok. Resignatio ad infernum. Resignatio ad infernum, a pokolig való rezignáltság, és ezt ha a szöveget olvassuk körülötte, ez azt jelenti, hogy annyira kiszolgáltatom magamat Istennek, hogy azt is tudomásul veszem, ha a pokolba küld. Odáig megyek az Isten iránti engedelmességben, hogyha történetesen a pokolba küld, akkor azt mondod, hogy igen, atyám, ez így volt kedves néked. Resignatio ad infernum. Aztán a német misztikának a legnagyobb szavát mondom most, Eckhart mester és a tanítványai körében lett aztán nagyon otthonos ez a szó, Gelassenheit. Németül hangzik Gelassenheit, Lassen az engedni. Gelassenheit, ez elengedettség, ellazulás, magamnak a kiszolgáltatása. Elengedettség azért, hogy aztán egy másik erő lépjen be az életembe és vigyen. A földi világnak az alapvető ereje a gravitáció, amelyik Adi szépen énekelte, a föl-föl dobott kő visszahull. És ez szellemileg is érvényes, neki rugaszkodunk, és akarunk valami tisztát, valami szentet, valami szépet, és a földobott lélek, a fölszárnyalt lélek visszazuhan. Hányszor éltük meg azt, hogy önmagunkba visszazuhanunk, amikor szeretnénk kilépni magunkból, és szeretnénk valami magasabbra jutni. Tehát ez a gravitáció nem csak az anyagot húzza le, szellemi gravitáció is van, mindig önmagamba zuhanok vissza, amikor ki akarok lépni, föl akarok emelkedni, meg akarok tisztulni. A gravitáció érvényesül, önmagamba zuhanok vissza. Ennek a gravitációnak az ellenereje a Szentléleknek a munkája, aki fölfele visz. Nagyon érdekes, hogy a misztikus beszédben milyen nagy jelentősége van a röpülésnek. A Bibliát megint sok helyen lapozhatnánk, Ezékielt és egyebeket, prófétákat, megragadja a lélek és röpíti. A röpülés azt jelenti, hogy legyőzte valami erő a gravitációt. A legcsodálatosabb élmény, amikor a saját énemnek a önmagába zuhanó gravitációját legyőzi egy erő és röpülök. És itt említeni kell Lizieux-i Szent Teréz, Lizieux-i kis Szent Teréz, szintén a nagy misztikusok közé tartozik. A múlt század végén halt meg, 24 éves volt, amikor meghalt. És ez alatt annyit tett, hogy a katolikus egyház szentté avatta. Na, ez a Lizieux-i kis Szent Teréz, ennek volt egy ilyen képe, hogy én a Jézus Krisztusnak a kis madárkája vagyok, aki bebújok az ő sas szárnya, a sas szárnyába, vagy a életébe, és a sas, Jézus Krisztus visz engem a magasságok felé. Olyan kedves ez a kép, ha tudnánk érzelmileg is átélni. Jézus Krisztus kis madárkája vagyok, és az ő sas szárnyán át emelkedem az igazi valóságba. Egyébként nevezte magát Jézus kis játékszerének is, ez a Lizieux-i Teréz. Igen, de mondom, ahhoz, hogy ez a sas szárny emeljen engem, ahhoz el kell engedni magamat egészen odáig, hogy rezignáció ad infernum. Annyira föladni a saját akaratomat, hogy ha Isten engem a pokolba küld, akkor elfogadom Isten akaratát. Most itt arról kell még szólni, hogy az a kegyelem, amelyik engem a földi gravitáció és a szellemi gravitáció fölé emel, az a kegyelem nem semmisíti meg azt, ami előtte volt, van. Tehát ez az erő, ez nem semmisíti meg a rációnak a valós eredményeit. Tehát például vallásos területen a dogmatikát. Nem úgy van, hogy ha engem megvilágít a Szentlélek, akkor látod, hogy micsoda haszontalan, téves dolog a dogmatika. Nagyon jellemző az, hogy a misztikusoknak soha se volt dogmatikai vitája az egyház tanítókkal, mert egész más szinten voltak. És azt mondották, hogy a kegyelem magába öleli azt, ami előző állomás, tehát magába öleli például a bibliatudományt, a dogmatikát, csak hát itt egészen másról van szó. A misztikusoknak tehát nincs vitájuk a dogmatikusokkal, hanem egy magasabb szinten élnek valamit, amiről dadogva beszélnek. De persze ez nem tetszik a dogmatikusoknak, és ezt a dadogva történő beszédet, vagy éppen a hallgatást, a szilencium misztikumot, ezt árulásnak tekintik, és kiátkozzák a misztikusokat. Tehát az a bizonyos veritas, amire itt jutunk el még egyszer, tehát veri civile, ahogyan látom a dolgokat, vérum, ahogyan az okos eszem rendszerezi a dolgokat, aztán eljutok a veritáshoz. A veritás nem hazudtolja meg feltétlenül a vérumot, vagy a veriszimire, csak magába öleli egy magasabb szinten. Ha ezt meggondoljuk, akkor elmondhatjuk azt is, hogy testvérünk, ha valaki rálép a misztika útjára, elmondhatjuk, hogy testvérünk mindenki, aki a gravitációtól szeretne megszabadulni, és szeretne valami magasabb rendű világba jutni. Mindenki testvérünk, de, most egy nagyon fontos dolgot mondok, de van egy vallomásunk, amiből nem tágíthatunk, nevezetesen azt, hogy Jézus Krisztus, ami pásztorunk, vezetőnk, szabadítónk, orvosunk, aki vezet minket a látszatoktól, az árnyékoktól a valóság világába. Mi nekünk Jézus Krisztus a guru, az orvos, a pásztor, a lelki gondozó, a tanító, az Isten fia, és mi a misztikus életet Jézus Krisztusra nézve, Jézus Krisztus segítségét kérve éljük. Megint egy igét olvasok a Cselekedetek könyvének a 7. fejezetében van szó arról, hogy hogyan fejezte be István vértanú az életét. Közismert az, hogy elmondta hatalmas prédikációt, és erre úgy megdühödtek, hogy agyon kövezték. És ezt olvassuk, amikor megkövezték István, így imádkozott: Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Tehát ez a misztika. Úr Jézus, vedd magadhoz a lelkemet. Az emberi viszonylatokat illetően pedig ez, hogy Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Nagyon ajánlom a testvéreimnek ezt az egyszerű, misztikus utat. Uram Jézus, vedd magadhoz a lelkemet, és emberi viszonylataimban ne tulajdonítsd nekik. Keresem az enyhítő körülményeket a fele barátaim felé. Van egy képen, nagy merésen azt mondom, hogy 2000 év alatt senkinek nem jutott eszébe ezt a képet használni, amit most én használni fogok. Egy képet, amelyik Pál apostolnak egy vallomásához kapcsolódik, egy furcsa elváltoztatása az ő vallomásának. Olvassuk ezt, hogy a kijelentések nagysága miatt tövis adatott a testembe, hogy el ne bizakodjam. A fölöttébb nagy kijelentések ellentételeként tövist kaptam a testembe, hogy el ne bizakodjam, és aztán sok imádság után kaptam ezt, hogy elég néked az én kegyelmem. Tehát képzeljük magunk elé ezt a dolgot. Tövis adatott a testembe, hogy el ne bizakodjam. Na hát testvéreim, az én gondolatom, amire biztosan nem jött még rá senki, ez, hogy a misztika igazában tövis az egyház testében. Csak megfordítottan áll a dolog, a kijelentések nagysága miatt tövis adatott Pál testébe. Én hiszem azt, hogy a kijelentések alacsonysága miatt adatik a misztika tövise az egyház testébe. Végig tanulmányoztam ezekben a hetekben nagyjából a misztika történelmét. Mindig akkor lángolt fel a misztika tüze, amikor nagyon elesett volt az egyház. A misztika sohasem önálló valóság, mindig járulékos, nem kell szégyelni, járulékos valóság, feltételez egy elesett egyházi állapotot. És tövisként adja Isten a misztikát az egyház testébe a kijelentések alacsonysága miatt. Pálnak a kijelentések nagysága miatt, hogy el ne bizakodjék. A misztika a kijelentések elsorvadása miatt adatik tövisként az egyház testébe, hogy el ne bizakodjék, mert bizony az alacsony szinten is elbizakodhat az egyház. És azért adja a misztikát az egyház testébe tövisként, hogy eljusson oda, hogy kegyelem, hogy minden kegyelem. Ha még van egy kis időnk, elmondom befejezésül egyik kedves élményemet. Októberben Németországban jártam, egy pszichoanalitikus konferencián voltam, és egy szemináriumon tanultam ezeket, amiket most itt előadok, nem vagyok olyan nagy szaktudós, de ott belemelegettünk egy külön szemináriumban a misztikának a tanulmányozásába, és amikor az utolsó együttlétünk volt, akkor elmondotta az előadónk, egy professzor, egy teológiai professzor, elmondta mindezeket, vagy még ennél persze méretlenül többet, és akkor valaki megkérdezte, hogy tessék mondani, ez az út mindenki számára járható. A misztika útja mindenki számára járható. Azt mondta, igen, mindenki számára. Mindenki eljutott arra a fölismerésre, hogy ez csak verisimile, ez nem az igazi, amit látok. A tudományomnak korlátai vannak, és szomjúságot kapott mindenki. Én bennem megjelent az ellenmondásnak az ördöge, és felszólaltam, és azt mondtam, hogy azért álljunk meg, hát mégiscsak vannak emberi típusok. Mégiscsak van, aki könnyebben rálép erre az útra, és van, akinek nehezebb rálépni. Elmosolyodott a szeminárium vezető professzor, azt mondta, most elmondok egy misztikus modellt. Négy lóról szól ez a modell. Négy ló van befogva a kocsikba, és különbözőek a lovak. Azt mondja, az első ló, amikor közeledik a gazda és kezd föllépni, akkor már ficánkol és alig várja, hogy induljon. Az első. A második, amikor az ostort a kezébe veszi, akkor elkezd ugrálni, hogy na most már indulunk. A harmadik az, amikor oda kell csapni, akkor hajlandó megmozdulni. A negyedik még akkor sem, hanem ütni, vágni kell, hogy végre már mozd és vigye a kocsit. Négy különböző ló, mondja egy misztikus történet, és kérdezte a professzor tőlünk, hogy most mondják meg, hogy melyik leginkább alkalmas a misztikára, e négy, ez egy négy személyiség típus, melyik legalkalmasabb a misztikára. Hát mondták mindjárt, persze az első, aki már közeledik a kocsis, már akkor fickándozik. Azt mondta, súlyos tévedés, a negyedik alkalmas igazán a misztikára, álljon meg a lélegzetünk, a negyedik alkalmas a misztikára, mert azt mondja, az első, amikor elkezd fickándozni, összetéveszti az Istenit az emberivel. És az ő fickándozását, netán az extázisát mindjárt Isteninek mondja, holott csak ő a saját személyisége bugyborékol. Akit ütni, verni kell, hogy mozdulj már, és aki sok ütés, verés után megmozdul és elindul, az valószínűleg az igaz misztikának az útján fog járni. A hisztérikus, a hiszteroid egyéniség nem alkalmasabb a misztikára, mint a depresszív egyéniség. Sőt, a depresszív egyéniség, hogyha úgy dönt, hogy de én ki akarok jönni ebből, én gyógyulni akarok, és megteszi a fáradtságos lépéseket innen mondjuk idáig, ez, amit embernek kell tenni, és aztán itt megragadja a lélek és viszi tovább. Aki nehézkes, depresszív, stb. Természetű, annak szinte-szinte tisztábbak a lehetőségei, valósabbak a lehetőségei arra, hogy misztikus legyen, mint az, aki gyorsan szárnyal és megy. Még búcsúzóul egy kis lapot fölteszek, amelyik egy kicsit a misztikának a nyelvezetébe vezet be. Tehát az alapvető dolog unio mystica cum Christo. Most rendkívül érdekes, unio mystica cum Deo. De azt hiszem, hogy ugyanaz. És hallják a testvérek, és csodálkoznak az első keresztények, tehát második, harmadik században az egyház súlyos ítéletet mondott erre, hogy unio mystica cum Deo, és nagy magasztalás mondott erre, hogy unio mystica cum Christo. Tehát nem azonos, hogy cum Deo vagy cum Christo. A cum Christo-t elfogadták, igen, ez a mi útunk, de az, hogy cum Deo, azt nem fogadták el. Azt mondták, ez eretnekség. Unio mystica cum Deo, ez eretnekség. És valóban, ha ezt úgy nyomon kísérjük, akkor ez, hogy Istennel való közösség az, most már csak a végeredményt mutatom, az óhatatlanul a panteizmus felé vezet. Mert mindenben ott van az Isten, és mindenben az Istennel egyesülök. Igenis, ők azt vallották, hogy ez a legális, ez a biblikus valóság, unio mystica cum Christo, nem cum Deo. Jézus Krisztusban lehet az Istennel valóságos kapcsolatba kerülni. Ennek eredménye az imitáció Christi, Így lesz az ember Krisztoforosz, Krisztus hordozó, és az első századokban, az üldözések századaiban azt hitelesítette, hogy valaki Krisztoforosz, hogy a mártíriumig menően hajlandó volt vállalni a Krisztoforosz, Krisztus hordozásnak a gazdagságát. Aztán ezt már emlegettem, Silentium Mysticum, Sancta Indifferentia, Resignatio ad Infernum, Gelassenheit, a kínaiaknál Wu Wei, a Tao bölcsesség, nem tenni. Rendkívül érdekes, ezt megint külön kellene részletezni, Clairvaux-i Bernát is egyike a nagy misztikusoknak volt. Az ő érdekes formulája ez volt, hogy megcsókolni Krisztusnak először a lábát, azután a kezét, aztán az ajkát. Ezek misztikus kifejezések. Ez azt jelenti, hogy bűnbánat, egyenlő megcsókoltam Jézus lábát. Bűnbocsánat, köszönettel megcsókoltam Jézus kezét. Aztán Jézus ajkát, a teljes szeretet közösségre jutottam Krisztussal. Egy rendkívül érdekes kifejezés ez, szintén Ekkehard mesternek, meg a tanítványainak a szava, a Seelen Fünklein, vagy azt mondja, hogy etwas. Itt tudjuk arról van szó, hogy van-e bennem valami, amihez kapcsolódhat az Isten. A szigorú kálvinista dogmatika szerint, illetve pontosabban Barth Károlynak a dogmatikája szerint nincs ilyen, hogy Seelen Fünklein, nincs bennem semmi. Az ember annyira megromlott, hogy semmiféle kötődési lehetőség nincs Isten és az ember között. A misztikusok azt hallják, hogy a legromlottabb embernek a lelkében is van egy Seelen Fünklein, egy magocska, egy szikrácska, amit az Isten megszólíthat, megragadhat, és életre segítheti az ember. Ezek aztán az állomásai a misztikus útnak, a mi misztikus útnak a katarzis, megtisztulás a földi szennyeződéseimből, illumináció, megvilágosodás, és utána az unió, de persze ezt még tovább is részletezik, most erre nincs már időnk. Ez a bizonyos Nikolaus Kuzánus, a verisimile, a nagyon valószínű dolog, a vérum, ami az ész fóruma előtt megállja a helyét, igaz, és a veritás, amit az Isten ad. És végül a csodálatos magyar misztikusnak, Veres Sándornak a három mondata, amiben benne van az egész, amit elmondottam. Fölöttem az ég, alattam a föld, bennem a létra. Ez a misztika. Bennem a létra. Ennek a fokozatain juthatok az égi világba. Én, aki ég és föld között vagyok, fölöttem az ég, alattam a föld, bennem a létra. Köszönöm a testvérek figyelmét, és ha nem halálosan fáradtak, szívesen állok rendelkezésre további beszélgetésekben.